taps. Nem tapsoltunk az előbb se, ugye?
De. Meg volt.
Ja, hogy ez is? A taps.
Yes!
Oh, yeah.
Megvolt a szinkron.
Na hát, kis szünet után visszatértünk. Folytassuk.
Ez már a 23.
Igen, 23. Kihagytunk egy részt, mindegy, legyen 23.
Plusz-minusz egy, így van.
Lesz egy titkos 21. rész.
Így van, akkor ez itt a 23. rész, és folytatjuk az előzőt, Farkas Andrissal, a Frontline Gear-nek az ötlet gazdájával, megálmodójával, és ez most gyakorlatilag arról fog szólni, hogy nézzük meg, hogy mégis mik készülnek így a műhelyben, és egy pár műhelytitkot, ötletet, etc. így végig tudunk venni. És igazából akkor én itt át is adom neked.
Mottomra nincs egy göncöm se.
Így van.
Igazából szeretném inkább abba az irányba elkanyarintani a dolgokat, hogy mitől jó egy felszerelés. Tehát, hogy mit jelent ez, hogy jó egy felszerelés?
Igen, erre mondjuk én is kíváncsi vagyok, mert az előző részben volt ez a jó étfield így, étfield úgy, én meg itt csendbe ültem, hogy nekem is az van. Tehát mitől lesz ez jobban úgy tényleg ez a termék? A kb. Ez a legfontosabb kérdés.
Igazából én úgy gondolom, hogy egy jó felszerelés három tényezőből áll. Tehát egyrészt kell, hogy legyen neki egy jó dizájnja, ami van egy adott cél, hogy mit kell betöltsön ez az adott termék, ez az adott felszerelés. Tehát tegyük az, hogyha valaki honvédségnél dolgozik, ott sem mindegy milyen beosztásban, de mondjuk egy warbeltet szeretne, neki nem fog megfelelni egy IPSC-s warbelt. Tehát lehet, hogy úgy valamennyire az volt ingyen aztán tudja használni, de nem ideális lesz számára. Tehát az más célra hivatott. Tehát ez az első pont, hogy kell, hogy legyen egy jó dizájnja, ami a célnak megfelelő. A második az, hogy jó alapanyagokból legyen, tartós legyen. Tehát például mondtam én a étfieldet, ami poliészterből van, és hogyha megnézünk egy képet majd ide, remélhetőleg be lesz vágva, át fogom küldeni, hogy sokkal kopásállóbb a kordúra. Van egy ilyen tesztelési eljárás, hogy elkezdik ilyen csiszolószerűségbe berakni, és a poliészter emlékeim szerint ilyen 300 teljes körnél már rongyos, a kordúra pedig ezernél is többet bír, tehát hogy sokkal tartósabb a adott felszerelés. Nem rángatja le rólunk az első csipkebokor. Ez a második pont. A harmadik pont, hogyha van egy jó dizájnunk, és vannak jó alapanyagaink, még úgy is el lehet kúrni. Tehát, hogyha itt a kivitelezésről van szó, láttam például olyan, talán a Warriornál, de több gyártónál előfordulhat, hogy tök jól össze van rakva, meg minden, látszólag aztán megfogsz egy csatot, egy kicsit meghúzod, és kijön a francba. Tehát, hogy erre is érdemes odafigyelni, és a tömeggyártásba készült termékek például...
Nagyobb a hiba arány.
Hát hajlamosabb a kerény van.
Azoknál előfordulhat ilyen. Módosítottam például már olyan Warrior Assault Systems plate carriert, hogy gyárilag szarul volt felvarva a válheveder. Ez a Raycon nevű modelljük volt. Hát egyik ámzés barátom megrendelte nagy örülve, hogy ez az lesz egy menő kojot színű Warrior Assault Systems plate carrierje. Megérkezett, így felpróbálja, és miért szar ez? Miért kényelmetlen meg ilyenek? És az a lényeg, hogy van a plate carriernek egy formája, és a válheveder a hátsó plétbegen, az úgy nagyjából nem 45 fokba, de így felfele kellett volna, hogy álljon, és a gyárba fordítva volt rávarva, mert szerintem a kínaiak a tépőzárat rossz helyre varták, vagy bármi, és akkor oldalra állt, nem felfele. És ez átcsúszott ott a minőség ellenőrzésen, hogyha van náluk olyan, hogy minőség ellenőrzés, átcsúszott a forgalmazón is, és aztán nehéz volt a UK taktikállal ezt úgy lekommunikálni, hogy ez használhatatlan, hogy csináljatok már valamit, vagy hogy valamit fizessetek vissza.
És mindez egyébként egy igencsak nagy név, tehát azért a Warrior nem egy kis márka, és hát én azért még egy olcsónak se igazán mondanám.
Ez egy középkategória? Vagy
hát hogy annál mondtam? Már azért már föntebb van, de alapvetően jó dolgokat gyártanak.
Én szeretem nagyon a dizájnjaikat, tehát a Tier Tactical-tól is átemeltek néhány dolgot, inkább a plateback formáját, meg ilyeneket, de úgy árérték arányban a magyar katonáknak is egész elérhető.
Meg igen, itt is tipikusan ugye az előző adásból a hátizsákokat emeltet ki, mint a legmacerásabb projekt, és ezt minden alól észreveszem, hogy a hátizsák mindenhol a legdrágább, főleg az ilyen nagyobb gyártóknál, tehát legyen egy Visport, aki mondjuk kifejezetten hátizsákokat gyártott, és az így már a legegyszerűbb modelljeik is kifejezetten drágák. A Warriornál is egy mellény az nem olcsó, de ha arányaiban nézem, egy hátizsák az mindig kétszer-háromszor annyiba kerül.
Hát igen, tehát ez sokkal nagyobb anyagigénye van, és sokkal több órát bele kell tenni ahhoz, hogy elkészüljön mondjuk felmollézott hátizsák. A gyárakban általában ezeket már területvarrógéppel szokták mollézni, tehát nem a varrónő szépen feljelölgeti sok óra alatt, meg oda helyezi a csíkot, levarja kicsit, meg a reteszelő alá beteszi, hanem akkor van egy sablon erre. Erre talán tudok majd egy képet is küldeni, tehát nálunk is van területvarró. És ebbe csak bele kell rögzíteni a hevedert, esetleg a adott szövetdarabra felvarni, és aztán pedig végigmegy a gép rajta.
És ennyi. És gyakorlatilag ennyi. Automatikusan végighúzza az egészet.
Igen.
És jönnek a hibák akkor. Tehát, hogy ilyen rendszernél.
Előfordulhat, meg ott az alsó szálat is kell cserélgetni, mert a varrás az úgy működik, hogy kettő szál megy végig. És akkor kettő szál, ahogy össze
urkolódik,
ölt, ez úgy lesz összevarva egy termék.
Mondjuk itt van ez a mellény, őt például hány fajta féle anyagból van, és hogy válogatod ki az anyagot, hogy mondjuk a várrésznél, tehát hogy hova mit kell, milyen anyagot kell választani, ez mi alapján dől el, és ebben például, amit itt láthatunk mellényben, hány fajta féle anyag található meg?
Ez úgy néz ki, annó relatív olcsón hozzájutottam egy Ferro Concepts hátsó plateback-hez, ami arra tök jó volt, hogy volt előtte egy TMC másolaton belőle, és akkor nem akartam elhinni, hogy ez így van kialakítva. És hát vettem akkor egy eredetit egész jó áron, azt hiszem ilyen 40 euró körül bejött a plateback, és akkor örültem magamnak, megnéztem, és néztem, hogy passz meg, a Ferro Conceptnél is ugyanígy van, egy az egybe ugyanígy, és akkor ez a, jó, bebasztam a sarokba, ott állt 2 évet, vagy 3 évet, és egyszer csak jött egy olyan hangulatom, hogy de rég csináltam plate carrier-t, és akkor ráépítettem egy plate carrier-t lényegében. A Ferro Concepts Slickster lenne itt a alap, tehát azt akartam úgy utánozni, hogy tényleg hasonlítson rá, nem az, hogy akkor a én ötleteimet úgy, meg ugyanabba a stílusba. Tehát itt nagy mozgásterem nem volt benne, annyi, hogy hozzáadtam a elejéhez még ilyen...
Nyugodtan a kamerába, tehát nézőinknek.
Molleszerű rész, hogy különböző panelekat is jobban rá lehessen aggatni. Tehát, hogy több dologgal kompatibilis legyen.
Mennyi egy, tehát az elejétől a végéig, mire mondjuk konkrétan ez a mellény elkészül, ez mennyi idő kb?
Ha jól emlékszem, akkor egy ilyen 6 óra alatt csináltam meg. Tehát azért beletesz az ember nem kevés órát, és lehet, hogy keveset mondtam a 6 órával, de ez teljesen más, hogy néz ki egy sorozatgyártásnál, ahol ki lehet alakítani különböző folyamatokat.
Tehát ez a 6 óra, ez az ilyen manufaktúránál igaz, hogy amikor egymagad dolgozol vele folyamatosan, és gyakorlatilag egy varrógéppel dolgozol, nem az van, hogy különböző kemény vonalasabb sorozatgyártásra alkalmas eszközökkel, hanem tényleg csak így manufaktúra jelleggel.
Hát igazából egy gyárba ez úgy működik, hogy van egy anyagtechnológus, vagy valaki, aki megtervezi, kitalálja milyen lépések, mikor, hogy, és akkor a szabás mintát akkor egy terítéken nagyobb darabszámba kiszabják, ott is különböző megoldások vannak, és utána oda adják a varrónőnek, megmondják neki, hogy ezt így kell csinálni, van belőle akár egy minta, és akkor, hogy ahhoz meg kell, hogy feleljen, és akkor ő csak megfogja, és 100 darabot mondjuk boríték varázsba leikszel. És akkor nem is feltétlen kell tudnia, hogy mi az, megkapta, csinálja meg. Az viszont teljesen más, amikor az ember kitalálja, és akkor úgy valósítja meg, esetleg menet közben még módosít dolgokat, mert hogy akkor az úgy célszerűbb.
Volt már amúgy olyan termék, tehát mondjuk mellénynél, hogy megtervezted, megvartad, felvetted, és nem sikerült. Tehát, hogy kényelmetlen, nem jött össze az, amit így megálmodtál, és akkor bontani kellett, vagy ilyenkor újra tervezed, vagy kuka, és akkor teljesen új alapokról indítasz.
Hogyha jó a tervezés, akkor általában jól is sikerül a termék, de hogyha úgy körülbelül, hogy ez így lenne jó, vagy hogyha megvan az a szempont, hogy mitől kényelmes egy válheveder mondjuk, vagy mitől praktikus, akkor általában azért megvan az az irány, ami leszűkíti arra, hogy tökéletes, de legalább jó legyen az adott dolog. De amíg az ember ezt nem látja át, addig kell vétsen néhány hibát.
Igen.
És igen, én is belefutottam már néhányszor olyanba, hogy akkor csak egy a tépőzárat hagytam le, de az a mollézáson rajta összevart plétbegen, és azért, hogy azt a tépőzárat rávarázsoljam, hát aki nem tudja, hogy hogyan kell azt rávarni, vagy hogy mikor kell rávarni, annak ez olyan, hogy hát de csak egy tépőzár kell rá. Na, viszont ahhoz fel kellett bontani az egészet, és ezzel úgy 2 órás munkát csináltam magamnak egy ilyenből.
Durva. Következő darab. Hát válasz egy.
Igazából szerintem. Én még visszatérnék a kérdésedre.
Igen.
Hogy milyen alapanyagokat és hogyan használ az ember. Van nálam egy jó kis zacsi, amiben mindenféle alapanyagot beletettem, és akkor magyarázni, hogy
jó, abszolút, abszolút.
Mitől jó, mitől nem. Hát egy... nem azt mondom, hogy a legigényesebb megoldás lesz, de hoztam néhány evedert is ilyen maradék csapatokból. És például, amikor tervez az ember egy felszerelést, arra is gondolnia kell, az nem elég, hogy milyen alapanyagú lesz a helveder. De hogy milyen kikészítése...
Azt tegyük lejjebb, mert az nagyon bele fog csörögni. Már most belecsörög.
És kapsz egy kojotot.
Köszönöm. Tehát itt nem mindegy az, hogy milyen a szövése, milyen kikészítése van. Tehát amíg például ez a öv tök jó arra, hogy csúszson, és mondjuk én övnek nagyon szeretem ezt a típusú hevedert használni. Addig mondjuk az ember, hogyha egy olyan merevebb hevedert használ, az kevésbé fog csúszni, kevésbé állítható, húzható magára. Meg például, hogyha egy hátizsáknál, egy kompressziós pántról beszélünk az oldalán, hogy összehúzza, sokkal jobb az, hogyha nem szenvedve kell meghúzni, hanem finoman csúszik, kézre áll az egész. Például ez még a Fly hátizsákokon tapasztalható, hogy minden terméküket ugyanazokból az alapanyagokból készítik, hát berendelték nagy mennyiségbe, és akkor az
el
van.
El kell használni.
Igen. Viszont ők még a régi ilyen Igli Industries-os örök élet plusz egy nap kurva merev, kurva nehéz vonalat képviselik, és ez nem mindenhova jó. Például, hogyha egy Fly Industries hátizsákot megvesz az ember, azon a kompressziós pántot behúzni pont olyan szar, mint a régi Eagle zsákon.
Igen, egyébként a TMC pont ugyanezt csinálja, hogy például a Gardernek a hátizsákjait imádom abból a szempontból, hogy tényleg puha, kellemes tapintású a heveder, és nagyon-nagyon könnyen állítható, viszont cserébe egyébként nem is engedi olyan könnyen. Tehát az volt egy jó arany középút. A TMC-nek lehetetlen meghúzni. Tehát le kell venni a hátizsákot, be kell állítani, és akkor utána vissza tudod venni, de a hátadon nem tudod beállítani, mert nagyon merevek. Ja, és egyébként, hogyha meg rosszul állítod be, akkor vág. Tehát annyira kemény, hogy egyszerűen vágja az embert. Úgyhogy igen, abszolút nem mindegy, hogy mit választ az ember.
Mondjuk egy válheveder esetében az sem mindegy akkor, hogy milyen tulajdonságai vannak a adott fómnak, amit beletesznek. Uh-huh. Ott is elég sok felé el lehet menni, meg általában nem úgy van, hogy az ember bemegy egy boltba, és akkor hú, van ilyen szivacs, van olyan szivacs, hanem akkor van szivacs, kösz. Uh-huh. Aztán lehet gyártatni, az kicsit költségesebb mutatvány, és akkor se, hogyha az ember nincs benne, hogy ez most milyen tulajdonság kell neki, számokba kifejezve, akkor úgy lyukra is futhat, és akkor kidobott egy csomó pénzt.
Aha.
Meg hát, ha az ember kiad bármilyen felszerelésre, akármennyi összeget, azért vannak valami alap dolgok, amiket el lehet várni tőle.
Igen.
Nem csak annyi, hogy megvettem, fölveszem, bele tudok tenni valamit, meg a hátamon marad, hanem ja, akkor már kényelmi kérdések, ergonómiai kérdések.
Én például a Fly-nál futottam bele ilyen dologba. Talán ismeritek a CryoPrecision-nek a CPC cage szisztemét.
Uh-huh. Én tudom, miről van szó.
Nem.
Mi analfabéták vagyunk.
Én töredelmesen bevallom, nem tudom.
Az a lényege, elég menő lett, tehát a TMC felfutatta meg sok sorozatba, meg...
A Sherry Plate Carrier néven igen, futott az egyik verzió.
A TMC még egész jól sikerült, meg a Emerson se olyan rossz, néhány megfordult már nálam, de vettem egyet Fly-ból, mert úgy jó áron volt, miért ne, még nem volt, jöjjön. És a CryoPrecision a 500D-s kordúrát szokott használni általában, tehát kevésbé merev anyagot. Hát a Fly-nak a 1100D-s kordúrája az, ami van a gyárukban, tehát abból másolták le, és ott nagyon érezhető volt a különbség, hogy ez most nagyon nem az. Uh-huh. Meg a CPC-be van a belső harness. Az úgy néz ki, hogy arra jönnek rá a plate-bagek, tehát egy struktúrát ad a egésznek, és akkor a CryoPrecision ezt úgy oldja meg, hogy egy, ha jól emlékszem, szénszálas kompozit merevítés van abba a harnessbe. Uh-huh. Na hát a Fly-nál nincs szénszálas, vagy ők nem költöttek erre, úgyhogy egy sima valamilyen műanyagot beletettek, ami úgy addig jó volt, amíg meg nem érkezett a csomag, és hát össze volt törve a műanyag benne egy-két helyen. Úgy már kevésbé merevítette, és akkor azért a Fly is olcsó ehhez. Csom,
igen, ezt akartam kérdezni, hogy jó, értem, hogy olcsó megoldás, de igen, milyen árkategóriába mozgott
a az eredeti cage az emlékeim szerint ilyen $1000 környékén hát, mozog.
1200 körül.
1200. Igen, attól függ, hogy melyik modell, ilyen 800 meg 1200 között volt a szem modelltől függően, mert abból is voltak ilyen slick, ilyen slick verziók, amik kicsit ilyen vékonyabbak, meg kisebbek.
Igazából ott érdemes megkülönböztetni, hogyha a Cry termékét nézzük, az AVS és az CPC rendszert, mert látszólag az ember, amikor ezeket megnézi, úgy nagyon hasonlít, hát mibe különbözik, nézi, hogy a camerband kicsit más, és akkor tudja, hogy csak ebbe. A AVS Adaptive Vest System rendszernek a harness-e is más. Tehát azt úgy máshogy találták ki. A CPC-nél nem ér fel a ember vállához hátulról a belső keret, uh-huh. viszont a AVS-en igen. Uh-huh. És akkor, hogyha a kompatibilitás szempontjából, például mondtad, hogy össze lehet ezeket legózni, hogy akkor ez ennyibe kerül, az annyiba, és akkor úgy rendeli meg akkor, hogy kisebb összeállítás. Elég jól kitalálták például az AVS rendszert, hogy a plate-bageket le lehet szedni, meg a camerbandot, és akkor lehet egy kis plate-carriert is építeni belőle, hogyha az embernek ez az igénye. Ez már más, hogy kényelmetlen meg szar lesz ez a plate-carrier, de megoldható.
Elméletben működik, gyakorlatban nem biztos.
Megoldható meg, egy kis modulással jó is tud lenni. Addig, amíg az AVS-ből ez megépíthető, addig a cage-es, tehát a CPC-ből, meg az NCPC-ből abból nem. Annak nem lesz
sok hárombetűs kifejezés.
Igen.
Így van. Egyébként tök rossz, mert ja, igen, ezeknek ugye a linkjeit azt majd folyamatosan így be fogjuk majd szórni, tehát a videó alatt lesznek majd akkor így linkek, hogy lássák az emberek, hogy mikor éppen miről beszélünk.
Én meg aki Spotify-on hallgat minket, annak is most érdemes lesz, majd oda is belinkelünk, de érdemes lesz átmenni a YouTube csatornára, és ott megkeresni majd ezeket a linkeket. Mert
így van, meg lehet majd nézni, hogy akkor melyik pontosan micsoda, hogy néz ki, etc., mert nekem például, amikor így ezek a rövidítések így előkerülnek, akkor én látom magam előtt, hogy miről van szó, én tudom, hogy ezek hogy néznek ki, de szerintem sokan nem fecöltek bele ennyi időt, meg energiát, hogy ezeket átnézzék, úgyhogy nem kell aggódni, ez ott lesz majd.
Lesz majd, így van.
Ja, kösz, hogy beégettél minket.
Én csendben itt ülök és várom a következőt, hogy jó, ne, erről ne beszéljünk. Ne.
Egy kicsit jobban ki is tudom fejteni ezeket majd. Itt, hogyha a tulajdonságok szintjén szeretnénk beszélni, akkor lényegében érdemes ezt megnézni, hogy hogyan terveztek meg, mondjuk most maradjunk egy plate carrier vonalon, hogy milyen dolgokat lehet belevinni egy plate carrierbe ahhoz, hogy jó vagy jobb legyen az adott feladatra. Tehát például a cage rendszert én azért szeretem, mert azt úgy tervezték meg, hogy egy olyan varbeltel kompatibilis legyen, vagy összeköthető legyen a varbeltel, hogy az embernek ne a vállait nyomja az egész, hanem hogy maga a csípőcsonthoz a varbelten keresztül átterhelhető legyen a súly. Uh-huh. Ez például sok külszolgálatot teljesítő katonánál jelen van ez a probléma. Elmondások alapján azt mondták, hogy 2-3 centiméternyit össze tudnak menni a katonák külföldön, és ez mindannak az eredménye, hogy a vállukat terheli az egész súly.
Folyamatosan, ugye
hogy
művelődünk.
Ja. Ugye, művelődünk, igen.
És akkor, hogyha az ember a fél életét a mellényén hordja, akkor elég el tudnak szállni ott a kilók, és ez ilyenkor magát a embernek a gerincoszlopának a tetejét kezdi el terhelni, és akkor úgy adódik tovább a föld felé a gerincsigolyákon keresztül a csípőjére, térdére, mi egymás. Viszont, hogyha kimarad a gerinc, akkor ez sokkal kényelmesebb lesz hosszú távon, meg hogy az embernek a súly középpontjához közel van ez a felszerelés, könnyebbnek fogja érezni.
Milyen durva, mennyi mindenre kell figyelni, nem? Tehát amikor egy mellényt, hogy mit terheljen, hol terhelje le, mi meg csak így vesszük, hogy jó, hát nem felérjen a 3 zseb. Tehát, hogy mennyire bonyolult szakma ez is.
Persze, csak hát, ha belegondolsz, akkor mondjuk egy bármilyen tényleg ilyen szolgáltat teljesítő katonánál, az alaptömeg, amit ugye cipel magán a mellényen, ha csak pár darab töltött tárról, meg mondjuk a lövedékálló betét, tényleg csak a lövedékálló betét, meg ugye a töltött táraknak a tömegét vesszük, már akkor egy 10 pár kiló is rajta lehet, és akkor az még édeskevés, tehát még nagyon sok minden kerül oda. Plusz esetleg még egy hátizsák, a plusz lőszer, a víz, az egyebek, és akkor ott tartunk, hogy a végén 35-45 kilogrammot simán így gyakorlatilag elcipel, és
plusz
igen.
Plusz a hátizsák.
Hát nem, hát az már legyen már benne akkor, de akkor nagyon, igen.
Tehát mondjuk 20-30 kiló köz, de igen. Az.
Igen. Tehát nagyon, tényleg nagyon el tudnak szállni a kilók, ez abszolút így van.
Akkor lemértem, hogy amit Airsoftra használok, csak a mellény, benne az ivózsákkal, tárak, mit tudom én mennyi, és azt hiszem ilyen 8 kiló körülre ide jött ki.
Igen, és ezek a tárak, amiket mi használunk, hát nem, ezek pillek könnyűek gyakorlatilag, igen. Egy éles töltött tárhoz képest.
Melyikhez képest? Tehát a acélköpenyes alkátár az már önmagában egy ilyen kalapáccsal felér sokszor, addig mondjuk az Airsoftos változata az...
Egy kis kalapács.
Egy kis kalapács. Tehát már a Airsoftnál is, hogyha vesz az ember néhány acélköpenyes midcapet, talán van, aki arra is azt mondhatja, hogy fú, milyen ténylegesen nehezebb, mint mondjuk műanyag P-magok akár alkávonalon is, de élesnél az még jobban el tud szállni a differencia. Tehát például egy AR-es tanaktár az elég könnyű tud lenni, az alumínium tanaktár.
Igen, tehát gyakorlatilag akkor most, amit itt nézünk, ez egy nagyon könnyű, ilyen nevezük ilyen basic plate carriernek, és akkor elmentünk addig a vonalig, hogy ott van mondjuk a Krynak a abszolút ilyen kemény vonalas, mindenféle fajta futurisztikus fejlesztéssel együtt lévő plate carriere. Merre haladjunk tovább?
Én azt mondom, hogy egy kicsit a plate carriereknél még álljunk meg. Tehát felvetettem azt a kérdést is, hogy mitől lesz jó egy plate carrier, és nagyon ügyesen elkalandozok, úgyhogy bátran szóljatok rám, hogy...
Jó, rendben.
Ilyen van. Szóval, hogy milyen opciók vannak egy plate carriernél? Alapvetően beszéljünk inkább védő mellényekről, és akkor, hogy ezen belül plate carrier. Csak mert, hogyha védelemről beszélünk, balisztikai védelemről, akkor a Raid Carrier arra hivatott, hogy hard armort tegyenek bele. Tehát a nagyobb kezdősebességű lövedékek ellen védjen. Addig soft, van olyan alkalmazás, ahol soft armort is tesznek mögé a nagyobb védelem, meg a repeszek, pisztolylövedékekkel szembeni védelem miatt. Ez a tendencia amúgy kezd arra menni, hogy tök jó, hogy védőmellény is van, mondjuk egy objektum védelemre az tök jó lehet, ahol az ember nem gyalogol sokat, meg nem annyira baj, hogyha sok kiló nehezedik az emberre, de sokszor pont ez a sok kiló öli meg az embert, meg talán ti is beleestetek abba a problémába, vagy abba a esetbe, amikor megveszitek a molle mellényt, és ó, kell nekem egy ilyen zseb, kell nekem olyan zseb, felteszed ezt rá, felteszed azt rá, felteszed amaszt rá, mó molle, mó problém.
Így van.
Egyértelmű, igen.
Eszébe juthat az a evikés videó néhány embernek, és akkor már azt veszed észre, hogy amikor elkezdtél airsoftozni egy susogós nadrágban, meg a high-cap-es G36-tal, Cima 028-tal, akkor tök jól tudtál játszani, meg úgy
könnyed volt, szabad volt
a mozgás, igen.
De amikor már ráteszed a dummy rádiót, mert hogy akkor nagyon neviszél vagy, meg ráteszed
az ifakot, meg az ivózsákot.
Igen, az ifakot, amit soha nem fogsz használni az airsofton, persze jó, hogy ott van.
Világos, igen. És már nem ugyanaz a kényelem, meg van, jönnek a puszkilók, és már nem az a...
És akkor csak egyszer csak azt érzed, hogy lehet, hogy nem vagy egy ultramaraton futó, de azért már úgy elfáradsz az első.
Vagy már elkezd gátolni maga a felszerelést. Tehát,
igen. Én konkrétan, amikor beleestem ebbe a helyzetbe, akkor volt egy cirasom, és akkor azt jól megpakoltam minden szarral, mert hogy ennyi tár még jó lehet, még itt a
szemvisszartó
egymás. Hát konkrétan beleszorultam egy traktorgumiba egyszer így.
Igen, ilyenkor érdemes, amikor összerakod otthon magadnak a mellényedet, meg bármelyik részét a felszerelésednek, akkor egy kicsit
kipróbálni,
mozogni benne, hogy...
Keresni egy-két traktorgumit, hát ha
igen.
Felkészül mindenre.
Én a mai napig emlékszem, az első Border War, amire mentem, én ott relatív könnyű felszerelést próbáltam összerakni, tehát egy RRV chestriget raktam össze, tényleg minden benne volt, ami kellett, és egy nagyon vékony pántú, egy Eagle Map hátizsákot raktam össze, viszont semmilyen plusz párnázás nem volt rajta, és úgy döntöttem, hogy hát én fasz a gyerek vagyok, nekem ez kényelmes lesz, ez ki fogja bírni, viszont cserébe úgy megpakoltam azt, az oldalán még felraktam oldalzsebeket, hogy úgy megpakoltam, hogy az első missionnél elindultunk, és egy ilyen 20-30 perc múlva éreztem azt, hogy én megdöglök. Ez nagyon kényelmetlen, nagyon nem jó. Visszaértünk, de pedig, hogy 5-6 órán keresztül voltam benne, visszaértünk, és így elkezdtem szortírozni. Kell. Ez nem kell. Ez se kell. És ez se kell. Ezt minek viszem? Kidobom. És igen, akkor addig könnyítettem rajta, amíg már kényelmessé nem vált. Tehát, és itt nem az volt a baj, hogy sok cuccot vittem magammal, hanem az, hogy nagyon rosszul választottam meg magát a felszerelést, amiben ezeket el akarom magammal vinni, úgyhogy én akkor nagyon meggondoltam, hogy akkor mivel fogom legközelebb ezt kiegészíteni, milyen hátizsákot viszek, és igen, előtte ki kell próbálni.
Hát a legnagyobb probléma az lehet, ugye, amikor nem tudod, hogy mi az, ami kell, és mi az, ami nem. Ugye, mert nálad is az volt, igen, kell a tapasztalat. Most már... Ilyen Airsoft nyuggerként, meg Border War veteránként, mert tudjuk, hogy én most már nem viszek magammal semmit, mert tényleg 5-6 órán keresztül igazából elég, ha van nálad egy szendvics, egy műzli szelet, meg a víz, aztán kész.
Annyi kész, igen.
Szóval érdemes azt tudni mindig, amikor megválasztja az ember most a plate carrierre korlátozva, hogy mi az, amit magával kell, hogy vigyen. És ez szerint kiválasztani egy olyan plate carriert, hogy a céljainak megfeleljen. Mert hogyha az ember mondjuk szeret CQB-zni, és azt mondja, hogy airsoft szempontból például teljesen szerintem fölösleges a plate carrier, tehát hogyha nincsen benne ballisztikai védelem, akkor úgy...
Hát egy airsoftnál igazából annyi nem kell, de igazából van, aki szereti, de...
Szóval, hogyha gucci akar lenni az ember, mert meglátta a képeket, a Navy Seal-ekről, meg hogy én is ilyen Navy SEAL akarok lenni, kitalálja az ember, és akkor, hogy nekem is ilyen plate carrier, olyan plate carrier kell, ami rajta van, akkor akkor plate carrier-t választ az ember. Mm-hmm. És tegyük azt, hogy a CQB játékra elmegy, volt olyan barátom, aki hátizsákot vitt CQB-re.
Nem is értem. Tehát, hogy...
Nem volt még életében. Mm-hmm. Na, és akkor, hogyha nem betesz még sok hülyeséget, ami nem kellhet neki, az csak akadályozni fogja, és lehet, hogy pont a kiesés, a győzelem nyúlik rajta.
Világos, hogy jó felszerelést is választom.
Ugye CQB-n még inkább égető az a kérdés, hogy kényelmes legyen, és kellően mobilis legyél ahhoz, hogy te ott a viszonylag szűk részeken, meg kikukucskálós részeken ott jól tudj mozogni.
Ja, én is szoktam így ninjázni CQB-n, aztán.
Ja, felveszed a mackót, aztán szóval 28-asat.
Ennyire nem adok alá a dolgoknak, de lehet effektívebb lennék úgy. Igen. Szóval az a lényeg, hogy támogassa a te teljesítményedet, a felszerelés ne akadályozza. Tehát így kell megválasztani az, hogy
hogy milyen mellényt vesz, hogy választ az ember, vagy próbál terveztetni.
Milyen célra esetleg akkor, hogy hogyan építi össze, hogyan építi meg. A Grexnek a példája az nagyon szuper volt, párnázás. Az ember azt hinné, hogy minél több párnázás van magán mondjuk egy plate carrieren, annál kényelmesebb, annál jobb. Azt érdemes tudni teherhordás ügyileg, hogy a párnázás, hogyha vastag eltart, akkor annál kényelmesebb egy mellény, tehát na, nekifutok még egyszer.
Nyugodtan.
Érzem. Minél jobban eltart, annál nehezebb esik a súly az embertől, és annál kényelmetlenebb lesz lényegében. Hogyha elnagyoljuk a dolgokat, próbáld ki azt, hogy felveszel valami nehezebb mellényt mondjuk, és akkor beraksz sok akár párnát, ami alszol alá, és akkor nézd meg, hogy ez most kényelmes, nem kényelmes. A párnázás inkább a légmozgást segít elő a plate carriereken, de találkoztam már olyan esettel, amikor pont a túl sok párna volt a probléma. Uh-huh. A válpárnát, hogy említetted, van a SKD-nek a PIG nevezetű konstrukciója, amit imádunk mindketten. Uh-huh. Aki nem ismerné, igen.
Kezdhetsz googlizni.
Aki nem ismerné, egy tök jó, kényelmes dolgot kitaláltak, hogy kettő vastag párna megy az ember hátánál, ami eltartja a plétbeget a háttól, hogy legyen szellőzés.
Igen, tehát hátizsákoknál is ugye egy csomószor lehet ilyen példát látni, hogy ilyen légcsatornát alakítanak ki a közepénél, és ez ugyanez csak plétkerrierben.
Igen. Na, és ez végigfut az ember válláig. Uh-huh. Ez, hogyha az ember nem akar hátizsákot felvenni, akkor egy tök jó ötlet. Viszont igen. Onnantól, hogy én relatív szélesebb vállú vagyok, de még így is, amikor a hátizsák is jól meg van pakolva, és annak a pántja ott van a emberen, meg még a párnázástól nem tud hova helyezkedni a hátizsáknak a szintén széles pántja az ember vállán, általában az szokott lenni, hogy lecsúszik. Tehát a kettő nem egymáson fut, hanem egymás mellett. No, és
megláttuk.
Elég kényelmetlen tud ez lenni. Tehát például a Cryo-nek a JPC megoldása a Hipalon válpanellel, az azért jó, mert a Hipalon elég vékonyan is elégséges felhevedernek, és arra úgy relatív kényelmesen lehet rávenni mondjuk átizsákot.
Igen, mondjuk ezért jó a mellényre felrögzíthető hátizsák, de annak is megvannak ugye az előnyei, meg a hátrányai, mert hát hátránya is van bőven.
Igen, eléggé. Tehát ott azért mérlegelendő, hogy megéri, vagy nem éri meg.
Igen.
Tehát, hogyha kis hátizsákról beszélünk, akkor mit tesz bele az ember?
Camelback, meg víz, kis szendvics, igen. Kis
szendvics, tehát, néhány ilyeneket, talán BB, gyors töltő.
Esővédő.
Esővédő, tehát nem olyan nehéz dolgokat. És akkor lassan elérkezünk, nagyon jó, hogy erre kanyarodott a sztori, arra, hogy mi történik akkor, hogyha aszimmetrikusan pakoljuk meg a plate carrierünk. Uh-huh. Ezt értsük úgy, hogy előre teszünk néhány tárat, néhány papírt, bizbaszt, ami nem nehéz, és hátulra pedig bevágjuk a 3 literes camelbacket, hozzáteszünk
BB-ket, meg
több kiló BB-t, több kiló szendvicset. Mi történik ilyenkor? Elől a plate-bag felcsúszik az ember nyakára, hátul pedig lehúzódik az egész, és amiatt lesz kényelmetlen. Ebbe az esetben a Krája azt tök jól kitalálta, meg igazából sok más, én a tírnél láttam először idősorrendben, hogy merev a cammerband. Tehát nem az van, hogy akkor, mint mondjuk ennél, hogy gumis, mert ilyenkor könnyen mozog fel le, ez más célt hivatott.
Zsákmánynak is volt egy ilyen mellénye, amit itt hagyott, amikor kiment külföldre, és én azt én felpróbáltam, és ugyanez volt. Nekem az ilyen nagyon kényelmetlen fura volt.
60-94-je volt szerintem.
Így van, egyébként egy LBT-je volt.
Volt ez. Volt egy mellénye.
Amint replika, na, tehát TMC volt egyébként.
Nekem is van néhány, vagy volt néhány eredeti LBT is, és ugyanaz van náluk. Tehát annál sem merev a cammerband, akármennyire is tök jó, hogy egybe van, be van mollézva, meg akkor az ember mondjuk soft armort is tud beletenni, abban az esetben legalább merevedik, de akkor se együtt mozog az egész mellény, mint hogyha egy egység lenne. Hogyha mondjuk hátizsákot használtatok már, szerintem úgy kb. Aki ezt hallgatja, mindenki használt hátizsákot.
Mi talán az a hátizsák? Meg kell keresnem azt.
Igen, kérlek, keresd rá. Vannak a régi málhagyíkok, talán azt is úgy megvan az embernek a emlékezetébe. Az egy zsák, és van kettő pántja, ami azt hagyjuk, hogy mennyire kényelmetlen, de egy zsák, és akkor nem lehet benne leszorítani külön dolgokat. Szóval az nem egybe mozog, hanem úgy valahogy, ahogy a tartalma engedi, akkor úgy nyomja az ember gerincét, a minden fém, meg keményebb dolog, ahogy belepakolja, meg ahogy a súly ránehezedik. Az, hogyha összehasonlítunk egy modernebb hátizsákkal, amiben van merevítés, kompressziós pántok, hogy a súlyt minél közelebb lehessen tenni az emberhez, teljesen más kényelmet nyújt, mint a málhazsák, amit csak kinyitsz, belevágsz mindent, aztán úgy van, ahogy van. Sokkal kényelmesebb az, hogyha egybe nehezedik rá az emberre, mint az, hogy akkor kicsit így húz, kicsit úgy húz, így csinálom. Így jó, nem jó, így se. Tehát a merev cammerband ezt hivatott megcsinálni. Viszont nehéz mondjuk úgy összehozni egy merev cammerbandot, hogy legyen benne elasztika is. Az elasztikus cammerbandokat, mint ami ezen is látható, tehát hogy ez gumis, rugalmas, azért szeretem, mert kegyetlen kényelmes tud lenni. Mozog, lélegzek, tágul a tüdőmmel együtt, tök jó. Viszont, hogyha már nehezebb az embernek a plate carrierje, a felszerelése, amit rajta hord, akkor azért mégis érdemes összehozni egy merevséget, egy ilyen rugalmassággal, hogy tudjon
az legyen az arany közé.
Igen, tehát egy idő után ez az előny hátrány lesz, ahogy növekszik a benne lévő tömeg, vagy a rajta lévő tömeg.
Igen.
Egy kérdés, hogy tűzzek még hozzá, volt már olyan megrendelőd, aki ennyire tudatosan kért mellényt? Tehát, hogy felkeresett, volt. És azt mondta, hogy ez ilyen sűrű, vagy általában azt mondják, hogy ha láttam ezt a filmet, na ugyanilyet szeretnék, vagy azért akik megkeresnek, azért ennyire tudatosan akarnak készíteni mellényt?
Általában, aki eljut hozzám, az már úgy van valamilyen tapasztalata mellényügybe, és több az, aki tudja, hogy mit akar, vagy legalábbis én akkor tudom neki demonstrálni, vázolni az, hogy milyen opciók vannak, és azt szerint el tudja dönteni, hogy mit akar, mint az, aki, hogy akarok egy mellényt.
Mellényt, aha. Jó, hát szerintem lépjünk tovább, mert lassan ilyen futunk az időből, most szerintem mindent
kibeszéltünk. Nagyon sok mindent lehet még itt beszélni
róla. A mellény megvan, aztán megyünk lejjebb, ha jól tudom, vagy ha jól látom.
Igen, Warbed. Hadd tegyem fel a kérdést akkor nektek, hogy ti használtok warbeltet, vagy milyen warbeltet használtok?
Én igen.
Most csak ügyeskedtem, igen.
Meg vagytok vele elégedve, vagy van olyan, ami kicsit hiányoltok belőle?
Hát én személy szerint nem fogok most újat mondani, Eightfield-es warbeltet használok. Az elején nagyon-nagyon meg voltam vele elégedve, pont annyi dologot raktam rá, hogy mindennek volt helye, viszont én az övvel, vagyis a csattal, ezzel a műanyag csattal nem vagyok megelégedve, én most szeretném majd lecserélni éppen, mert ezt nem bírja a terhelést, meg tehát hogy elereszt, és néha így húznom kell rajta így játék közben, hogy érzem azt, hogy hoppá, itt valami nem stimmel.
Tudok amúgy egy jó srácot, aki tud ebbe segíteni.
Komolyan? Jó, légy szíves, majd add meg a kontaktot. Úgyhogy én például most, igen, én most Warbelt csere előtt vagyok, mert most ez már tényleg így tartatatlan. Aranyos volt, jó volt, ez volt életem első Warbeltje, meg volt a tapasztalat, úgyhogy most váltani kell.
Szerintem ez a legjobb, amikor az ember maga tapasztalja ki azt, hogy ez jó nekem, ez nem jó nekem, és akkor ebből el tudja dönteni, hogy milyen irányba szeretne elmozdulni, milyen az ideális
felszerelés. Egyébként Ricsi, a csatot említetted, hogy azzal volt a leginkább a problémád, neked mi volt a baj? Mert amúgy én nekem is a sajátommal a csattal van egy kicsi tehát bajom.
Volt olyan, amikor a csat egyszerűen kikapcsolt, ezt nem tudom, hogy a sokkal sűrűbb az a probléma, hogy a csat két részén, amikor ugye, tehát vissza van fűzve az ilyen kis anyag, akkor az egyszerűen, tehát
ereszt,
így van, és ugyanába húzod, és az hogy annyira laza az egész történet, hogy húzol rajta egyet, és akkor valameddig jó. És, tehát ez
én azért kérdeztem, mert ugyanez a problémám nekem is a sajátommal, nekem egy Emerson Warbeltem van, végig van mondlézva az egész három sorba, és mit hordok rajta? Hordok rajta egy ifakot, hordok rajta egy dobózsákot, hordok rajta egy pisztolytokot, nyilván a pisztolyommal, meg van rajta egy pisztolytárnaktok, illetve
gránátot is azon hordanak.
Füstgránátnak egy dupla füstgránát zseb. És mindig azon kapom magamat, hogy csúszik le egy idő után az öv a derekamról, és már kb. A seggemet veri, és mindig meg kell szorítanom újra, meg újra. És tehát a csatnak a problémája ez, vagy amint említetted, hogy nem mindegy, hogy milyen anyagban van maga a szíj.
Igazából meg kéne nézni az adott darabot. Itt a csatnál, amikor gyártanak egy csatot, azt is valamekkorára tervezik, hogy mekkora legyen az a lyuk benne, amin áthúzható. Meg direkt úgy húzható keresztül a heveder rajta, hogy az azért ne tudjon menni magától, tehát hogy be is bordázzák néha, ilyen berecézik a csatot, és úgy öntik ki. És ott is, hogyha vékonyabb a heveder, az simán ki tud belőle csúszni, hogyha vastagabb esetleg recés, lehet, hogy
jobban kapaszkodik.
Igen, jobban kapaszkodik, lehet, hogy rosszabbul húzható, de pont emiatt húzható rosszabbul, mert jobban kapaszkodik. Én erre inkább a értelmes csat, vagy hát a megfelelő csat használatát használnám, mint hogy akkor annyira merev a heveder, de ez is igazából léteznek külön övhevederek, amik nagyobb szakító szilárdsággal is rendelkeznek. Itt is igazából kérdés az, hogy az ember mit szeretne. A ti esetetekben például ezt érdemes lenne akkor a gyakorlatban megnézni. De igen, az 8Fields-el például ez is probléma.
Igen. Aha.
Ja, én biztos vagyok benne, hogy ott a csat az, ami nem sikerült jól az öfhöz. Tehát ott valószínűleg spórolni akartak rajta, és nem lett egészen...
Nem feltétlenül, csak van olyan, hogy van néhány gyártó, akinek a csatjai úgy a hadi iparba úgy ismertek, és jók.
Ez az A-Field az nem ez. Nem.
Tehát szerintem az Emerson sem, mert előtted le rólam úgy, hogy pont eltaláltad az övcsatomat, és leoldott az övcsatomat.
Például én az ITV Nexusnak imádom a Giritex szériáját, például elég sok gyártó használja, és jó. És abban az egy merevebb csat. Viszont tegyük azt itt is, ez van. Hogyha az ember meghallgatja, hogy összecsatolja, akkor ez hangja van. Uh-huh. A csatokból általában kétféle anyagból szoktak csatot csinálni, poliamid, meg ez a POM, tehát poliacetál. És az sem mindegy, hogy milyen típusú felhasználásra mit használ az ember. Én egyszer túráztam a USMC-s ilbe hátizsákomba, becsatoltam a mellkas keresztpántot, mert éppen felvettem a zsákot, valamit kiszedtem előtte, és akkora csattanást hallottam, ettől, hogy merev és akkora, hogy bekattan a helyére, hogy így elgondolkoztam, hogy basszus, most, hogyha 100 méterre lenne az ellenség, és nem tudott volna róla, erre azért felfigyelt volna, hogy ez meg milyen franc volt.
Erre is figyelj. Ez az öv, amúgy erről mesélj egy picit, mert ez pont olyan öv, amit mondjuk én például webshopon vagy ilyen weboldalakon sose láttam. Tehát, hogy...
Ez egy öv panel. Ezt úgy terveztem, hogy egy három részes szetnek a része. A Cray-nek a modulár rigger belt volt az egyik alapja, meg még néhány gyártónak a jó megoldásait összegyúrtam, meg a tapasztalataimat beletettem.
Igen, nekem a HSG-nek a warbeltje ugrik még be róla.
Ebben lényegében az a helyzet, hogy mindjárt itt előszedek egy másik övet.
Igen, ezt te.
Addig tapizunk.
Így van.
Nem egymást. Azért.
Jó. Szóval itt látható, ezt most remélem, hogy aki ezt csak
mindenki hallott, igen. A hallgatóinak mondjuk, hogy közben itt mutogatjuk a dolgokat, azért vannak ilyen különböző háttérzajok.
Hogy van külön egy külsőv, nevezük külsővnek, amit bele lehet húzni magába ebbe a mollés panelbe.
Aha.
És ott lehet kivezetni, ahol a embernek kedve támad. Tehát, hogyha mondjuk Kydex-es pisztolytokja van, akkor, hogyha egy tipikus Kydex-tok, akkor három mollényi oszlopot szokott elfoglalni, és ezért nem szeretem azt a megoldást, ahol dupla molle van végig. Aha. Tehát a hátulján én is duplát használtam, mert...
Tehát akkor igazából leszűlt ezt a megoldást, hogy mollénként külön-külön panelen található, így ez az egész.
Ez a két öv ugyanaz, igen. Csak
ez
csak
ugyanaz, csak más.
És akkor ebbe ezekbe fűzött bele gyakorlatilag azt az övet, amit épp a kezedbe tartottál, ugye?
Akár ezt, akár más miatt. Tehát ennek az a lényege, hogy majdnem, hogy végtelenül moduláris. És akkor az ember összetudja úgyis ezt a három részes szettet építeni, mint mondjuk itt látható, hogy van egy belső öv, ezen ez pont egy csúszásgátló réteg, tehát ez nem egy belső öv, de képzeljük el egy belső övnek. Hasonlóan néz ki. Ezt az ember a nadrágjába bele tudja fűzni. Hogyha nem akarja a fél életét a csípőjén hordani, akkor elég az, hogy befűzi a nadrágövet, amin van egy tépőzár, és akkor a külső övet rá tépőzárazza.
Aha.
Ezáltal nem is csúszkál oldalra, és maga az, hogy így össze van tépőzárazva, rendkívül kényelmes, rendkívül nagy terhelést levesz a emberről, hogy nem húzza a derekát.
Igen, egyébként ezt a megoldást, ugye ez a Cray-nak a modular rigger belt, amit mondtál is, nekem annak van egy replikája, én azt nagyon-nagyon, amit át is alakítottál egyébként nekem még, hogy tényleg olyan legyen, mint az igazi, mert a TMC egy picit másképp csinálta meg, ami annyira nem volt jó. Én is nagyon szeretem ezt a megoldást, hogy tépőzár, és gyakorlatilag tényleg felveszi az ember, és a nadrágjához fixen van rögzítve az öv, de mégis minden, ami egy molle övre felfér, az ugyanúgy felpakolható. Tényleg nem mozog, nem lötyög, mindig ott van, ahol kell, viszont van egy hatalmas nagy hátránya, erre már mondjuk kabátot nem veszel föl.
Igen, hogyha egy polárt felvesz mondjuk az ember, a polár az egy olyan anyaga van általában a polár pulcsiknak, hogy ilyen bolyhos. És hogyha az embernek a kampós tépőzár van a belsején, vagy akár csak a külső övnél, totál szét tudja karmolni a polár pulcsit, meg kitépkedi, hozzátapad, tehát vannak itt hátrányok is, erre különböző megoldások vannak ilyenkor.
Igen, meg tényleg, hogyha kell mondjuk egy plusz, nem tudom, eső védő réteg, tehát tényleg felvesz az emberi kabátot, vagy bármi, akkor azt vagy belegyömözköd a gatyádba, vagy fedi ugye az övet, mi egymást, tehát akkor ugye akadályoz, hogy a felszerelésedet ugye ki tud venni, tehát hozzáférjél. Úgyhogy ennek a rendszernek is megvan a maga előnye, hátránya. Nekem ezért van kétféle warbeltem. Az egyik az egy ilyen tépőzáros megoldás, a másik meg az Eagle Industries-nak volt, ugye az szinte majdnem, hogy a legelső, az a Gen 2-es warbelt, nekem még egy olyan van. Az meg az igazi ultimate, az mindenhol használható, de cserébe az meg időnként ugyanúgy, hogy ti is mondtátok, lelazul, meg elcsúszkál jobbra-balra, tehát annak is megvan az előnye, hátránya, de mind a kettő rendszernek.
Még a lelazuláshoz visszatérve előfordulhat az is, hogy az ember csak annyi vizet vesztett, meg úgy mozog, és akkor a Hasa összemegy.
Derék átmérő, igen, ilyen összemegy, és akkor te, amiatt.
Igen. Aha. Tehát valamikor így utána kell húzni, de ez általában nem szokott gyakran
előfordulni. Amit összerakunk sörhasat, az nagyon nehezen megy le. azt egy laza egy napos tinglitang nem fogja levinni.
Covid buddy.
Időben hogy állunk? Mert én igazából még napokat tudnék ezeket.
Hát igen, ez napokat még erről nagyon sokat lehet beszélni amúgy. Lassan amúgy vége fele haladunk.
Igen. Nekem még ami szerintem egy rövid vitatímának szerintem belefér, hogy molle vagy lézervágás?
Na ez mondjuk jó kérdés. Yeah.
Mutatok is mindjárt egy mintadarabot. Uh-huh. Aki hallgatja, az remélem, hogy halva is elveszi a fonalat. Hát itt ezek csak különböző kordúrák. Az az érdekesség benne, hogy különböző coating van rajta. Tehát
az mit jelent pontosan?
Úgy néz ki ez a kordúra szövet, poliamid 6.6-ból van. Uh-huh. Először is szerintem érdemes azt tisztázni, hogy mi az a D a végén, hogy 500D, 1000D, ez DNA, hogyha jól tudom, így ejtik, denier-nek szokták angolba írni. Egy, annak a mértékegysége, hogy ez a szövet egy szálból van szőve. Egy folyamatos filamentből van szőve, amit és ennek a szálnak a tömegét jelenti egy adott hosszon. Ez a hossz ilyenkor fix, az 9000 méter fix hosszúság, tehát ez egy elég vékony szál, és hogy hány gram azon a 9000 méteren. Hogyha egy 500D-s szövet van nálad, ez azt jelenti, hogy abból 9000 méternyi hosszú szál, az 500 grammot nyom.
Wow.
Ez igazából ez tök jól hangzik persze, és akkor ez a illoghatunk ezzel a tudással. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy mennyire vastag általában az anyag. Tehát, hogyha valaki 500 helyett 1000 grammot szeretne azon a 9000 méter horszon, akkor vastagabb lesz az a szál. És akkor vastagabb szálból lesz szőve, annál merevebb lesz, és van egy bevonat. Tehát igazából a kordúrát, ahogy leszövik, utána kérhető mindenféle kikészítéssel, persze ez gyári téma, tehát ezt általában nem a végfelhasználó bemegy a boltba, és
pont, hogy igen,
olyan hátizsákot akarok, ami penész ellen, gomba ellen is be van kenve, IRR kikészítés, meg ilyenek, tehát ez így nem így szokott kinézni. Szóval van a coating. Ez azért van rajta a bevonat, ez a coating angolul a bevonat, hogy jobban vízálló legyen. Tehát, hogyha valami ezt a szövetet víz éri, akkor, hogy a bevonaton kevésbé hatoljon be, mondjuk egy hátizsák belsejébe, teljesen más tulajdonságokkal rendelkezik egy olyan szövet, amin nincs bevonat, vagy pedig, hogy mennyire vastag rajta a bevonat, vagy milyen bevonat van rajta. Ez a haditermékeknél általában a poliuretán bevonat szokott lenni, és azt érdemes még erről tudni, hogy ha itt megnézünk, mondjuk ez pont egy 1000-es kordúra, de itt 2 darab 500-es kordúrát fogok kikeresni. Remélem halljátok, hogy keresem ki.
Igen, az...
Igen, néztem is, hogy ez amit mondtál, hogy ez az 1000D is. Kordura. Ez gyakorlatilag kétszer olyan vastag, mint a másikat, amit a kezembe fogtam.
Uh-huh. Jó, most éppen nem találom az adott szövet, de ott van Gregszen.
Ah, akkor én nyúltam le.
Hogyha megnézzük ez a bevonatot a kettő közt, akkor látható, hogy ez fényesebb, tehát nagyobb rajta a poliuretán bevonat, és ez nagyon apró részlet, tehát ez egy átlag felhasználó nem feltétlen érdekli egy átlag felhasználót az, hogy milyen vastag rajta a bevonat, de annyira van egy olyan szint, ami alatt a bevonat nagyon vékony, hogy rendkívül rosszabb lesz az élettartalma az adott terméknek az olyan szövetből. Én ezt például a Warrior Assault Systems-nél is tapasztaltam, hogy itt például látható egy Warrior Falcon Chestrig. Ez úgy újszerű, tehát ezen nem látszik. De ezen a bevonat, ezen a kordúrán, amit használtak nála, ez amúgy egy eléggé elterjedt kordúra a Coyot termékek világába. A US Army, vagy nem is, nem, a USMC félbe rendszer is ugyanebből a kordúrából van. Ez egy elég vékony kordúra, vagy hát 500D-s kordúra, csak a bevonat rajta annyira kevés, hogy ha az ember mondjuk ezt levágja, akkor el is kezd szálasodni. Tehát a bevonat úgy nagyjából egybe is tartja a szövetet varrásnál, és akkor az plusz élettartam. No. Volt olyan Warrior Assault Systems termék, amiben egy plétet beledobott a egyik barátom, és lényegében a plét az egy merev dolog, egy kemény dolog. A szövet rajta ez az 500-as kordúra a vékony bevonattal, az pedig úgy puhább, és akkor ő egy AKMS-t használt, annak a acél a váltámasza, és a kettő kemény felület közt ez a vékony sokat dörzsölődött, ahogy válba vette a karabét, meg amúgy csinált benne még sok mást. És látványosan sokkal előbb kezdett el
szálasodni,
kifoszlani, tehát látványosan rövidebb élettartalommal rendelkezett emiatt.
A Greg kérdésre visszatérve, tényleg, mint én már lassan zárók, igen, tehát, hogy igen, molle vagy lézervágott? Te mit javasolsz inkább?
Felhasználás függő, nagyon max.
Mondjuk most airsoftban, tehát...
Ott is, tehát... Hogyha a tulajdonságokról beszélünk, mondjuk egy válhevedernél is, vagy válpárnázásnál is azért szerintem nem mindegy az, hogy ezres kordúrából, vagy 500-as kordúrából van, tehát hogy az ezres általában úgy merevebb szokott lenni. Tehát hogyha a lézervágás az egy olyan folyamat, általában milyen anyagokat szoktunk lézervágni, azért, hogy úgy kevésbé szakadjon ki a lézervágott anyag, sok gyártónál látható, hogy még rá is varnak, körbevarják, tehát hogy azért van azzal még plusz munka, de sokszor...
Kinek ajánlod amúgy a lézervágottat, tehát amire azt mondtad, hogy felhasználás
aki
kérdése.
Aki akar lenni.
Aha, tehát hogyha én most a klasszikus Möller rendszert használom, tehát az ugyan, tehát hogy nagyjából azért az is lefedi az átlagos játékos igényeket. Tehát,
igen, maximálisan, és szerintem a élettartalma is jobb tud lenni. Itt az is kérdés, hogy milyen anyagot vágnak lézerre. Tehát itt egy lézervágott olyan anyag látható, ami össze van laminálva, tehát ragaszva egy 500D-s kordúra, egy 500D-s multicam kordúrával.
Igen.
És az a, hogyha megnézitek közelebbről, majd lehet, hogy egy képet ide be tudunk vágni, akkor jól látható, hogy hol különül el a kettő. Azért is van ez így össze laminálva, hogy akkor ezáltal jobban bírja a terhelés, kevésbé.
Hát vastagabb maga az anyag.
Vastagabb is ki. Maga anyag, de mégis, hogy akkor miért nem egy ezres kordúrát vágnak meg. Hát ez így a tapasztalatok alapján strapabírobb. Viszont hogyha az ember mondjuk tényleg lézervágott dolgokat akar, előfordulhat, hogy hipalonnal találkozik, ami lézervágva van, ami ilyen gumicsónakokat gyártanak a hipalomból lényegébe, és általában jobb megoldás szokott lenni, mint a kordúrát lézervágni, nem is ennyire merev, viszont ott is már a gyártási folyamatnál szóba kerülnek olyanok, hogy egy kordúrát, amíg ég, addig kevésbé rák okozó, vagy hát rákkeltő anyagok szabadulnak fel. Amikor egy hipalont elkezd az ember égetni, vagy lézervágni, egyik ukrán felszerelés készítő beszéltük, hogy ő kiadatott hipalont, hogy lézervágjon. És azt mondta, hogy az ember, az, aki lézervágt, őt nem érdekelte, hogy milyen kémiai anyagok szabadulnak fel. Amúgy, hogyha jól tudom, akkor klorgász talán, de jobban utána kell nézzek.
Tehát nem túl egészséges dolgok.
Igen. Szóval kiadta, és akkor elkezdte Marni, a lézervágósnak a szemét. Tehát azt mondta, hogy egy hétig utána nem alig látott, aki ezt elvállalta. Tehát, hogy vannak ennek akkor olyan dolgai, hogy kell egy jó elszívórendszer hozzá, az is, hogy lehetőleg akkor ne a szomszéd ablakán.
Hát a munkabiztonság, meg egyéb vonzatai. Ha.
Igen.
Hogyha én, bocsánat, hogy én szeretnék egy mondjuk egy ilyen mellényt csináltatni mondjuk veled, akkor te már így készen veszed ezt az alapanyagot, készen szerzed be ezt az alapanyagot.
Ami a kezdetben látható, ez igen.
Aha, tehát ez így jön ki, és akkor ezzel már tudsz dolgozni. Jó, aha.
Tehát itt például ezt újabban szereztem be, egy lézervágott húzat lényegében, vagy hát az öv szélességével megegyező egy ilyen mollés felület, amit rá tud varni az ember egy övre.
Egyébként, hogyha a kettőt nézzük, nekem ez lett volna amúgy még az egyik fő, hogy a molle vagy lézervágott, hogy a terhelhetőség szempontjából, tehát a molle az összességében azért erősebb.
Igen.
Mint a lézervágás. Tehát itt is megvan, hogy ez az előny-hátrány, hogy a molle az erősebb, cserébe nehezebb, hiszen sok plusz hevedert kell fölvarni valóban, meg hát ugye a munkával is sokkal többen jár, hiszen ezt végig föl kell varni. Viszont a lézervágottnál ott van egy lézervágott lyuk gyakorlatilag, és akkor ezekbe tudjuk, tehát ezek alkotják ugyebár a hevedert, és akkor erre tudjuk felfűzni, ez ugye könnyű, cserébe kevésbé tartós.
Itt a kevesebb munkához azért azt kiemelném, hogy van a Templars Gear például, meg néhány gyártó, aki még körbe is varja ott a lézervágot.
Igen.
Tehát akkor már majdnem ugyanott tart, mint hogyha...
Viszont tömegbe viszont még mindig jobb, ha azt nézem.
Igen.
Az hiszen a heveder az meg lemarad, tehát egy anyagot spóroltunk.
Pont, hogy említetted a Templars Gear-t, tőlük vettem egyébként a pisztolytár tokomat, és az lézervágott, igen.
Az Gucci nagyon.
Az nagyon Gucci. De kellett egy jobb verzió.
Hát az igazság, hogy szerintem baromi sok mindent így átnéztünk.
És ez is egy olyan téma, aminek sosincs vége.
Igen, sosincs vége. Tehát szerintem, hogyha most itt szeretnénk folytatni, akkor még nyugodtan egy ilyen 2 órát így beszélgethetnénk mindenféle dologról, viszont már így is az időtartamnak a felső határát is nem hogy súroltuk, hanem erősen túlléptük. Úgyhogy igazából most akkor itt húzzuk meg a határvonalat. Ez az adás akkor eddig tartott.
Van. Ha még kíváncsiak vagytok, és még szeretnétek erről témát, akkor írjátok nyugodtan meg, akár YouTube-on, akár Spotify-on, és akkor folytatjuk, meg lehet feltenni kérdéseket is konkrétan, és akkor akár vissza tudunk térni, és már konkrét kérdésekre is fogunk tudni majd válaszolni.
Arra gondoltam esetleg, hogyha igény felmerül rá, akkor célirányosan kivesézni akár plate carrier, warbelt, egyéb ilyen konkrét felszerelés témát, hogy mire, hova jó az, és akkor... erről beszélgetni mind a ti tapasztalataitok alapján.
Simán.
Kivettek, jó. Jó. Hát akkor szerintem ennyi volt a mai adás, a második rész, és hát reméljük, tudjuk tartani a 2 hetes határidőt, és 2 hét múlva megint találkozunk.
Így van.
Hát köszönjük szépen, hogy
itt voltatok. Köszönjük a figyelmet.
Köszönjük.
Sziasztok.
Sziasztok.
Hello.